Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kedves podcaston, ahol folytatjuk tovább a Biblia tanulmányozását. Talán nem titok a hallgatók előtt, hogy az 1 Mózes könyvénél kezdtük el azért, hogy végigolvassuk a Bibliát, de ez egy olyan irracionális cél, amit előbb-utóbb föl kell adjunk. De legalább az első Mózes könyvét szeretnénk végigvenni, és lehet, hogy utána ugrunk egy egész itt történeti szakaszt, de most már közeledünk az 1 Mózes végéhez, és a Biblia talán azon történetét vesszük most végig, ami a legrészletesebben követi egy fiatalembernek a sorsát, Józsefnek a történetét. Múltkor a József 1 Mózesnek a 44. fejezetéről volt szó, ahol ugye a testvérek újra elmennek Egyiptomba azért, hogy búzát vásároljanak, olyan feltételek mellett, amelyet József szabott, és hát szívták a fogukat szegények, hogy jönnek ebből ki jól, és Józsefnek megint volt pár trükkje, és ezzel kapcsolatban azért elég sok dolgot beszélgettünk attól, hogy arról, hogy vajon a bűntudat az Istentől van-e, hogy jó-e az, hogy van az emberben, amikor bűne van, egyfajta félelem, egyfajta szorongás, milyennek a szerepe az istenkeresésben, és ugye szó volt arról is, hogy attól, hogy a kegyelem üzenetét hirdeti az egyház, hirdeti az evangélium, az nem azt jelenti, hogy a bűnnel ne kellene szembenézni, ne kellene elhagyni, az arról szól, hogy a bűn után milyen állapotba kerülhetünk Istennek a jóságából, Istennek az irgalmából. Ugye kicsit körbejártuk szimbolikusan azt a serleget, azt a poharat, amit Benjaminnak a zsákjába találtak, hogy mindegyikünknek az életében van egy ilyen lopott serleg, van-e rejtegetni való, van-e titkolni való, ugye Benjamin nem is tudott arról, hogy van nála egy ilyen serleg, de hát az ember életében azért vannak olyan eldugott dolgok, amikről tud. Beszélgettünk arról is, hogy hogyan lehet az evangéliumot hirdetni, hogyan érdemes szembesíteni egy nem hívő embert az evangéliummal, és ugye találtunk a Bibliában olyan történetet, például Péter apostolnak a pünkösdi beszédét, amikor úgymond szembesítette elég határozottan a hallgatóságot a bűneikkel, amikor azt mondta, hogy ti a gonosz kezeitekkel megöltétek a messiást. De találtunk olyan történetet is, amikor a tékozó fiú esete, amikor egy személyes döntés volt az, hogy visszatér a szülői házhoz. Tehát nem egy kulcs eszköz az, hogy az ember ráolvassuk, hogy bűnös vagy és neked annyi, ha meg nem térsz, de nem feltétlenül hibás megközelítés az sem, ha valakit szembesítünk azzal, hogy ő bűnben van, és szüksége van Istennek az érintésére, Istennek a megbocsájtására. És abban maradtunk, hogy mindenképpen a Szent Szellem vezetésére érdemes hagyatkoznunk akkor, amikor valakivel beszélünk az Úrról, és hagyni kell a szívünket, hogy hadd sodorja az Úr olyan irányba, ahogy ez a beszélgetés legjobbnak tűnik, legmegfelelőbbnek tűnik. Itt se tudunk szabályokat felállítani, az Új Szövetségben mindig ebbe futunk bele, hogy semmire nincs szabály, és minden ellen van szabály, mindenre van példa, meg az ellenkezőjére is, mert a szél ott fúj, ahol akar, arra visz, ahova akar, és azt csinálja az Úr velünk, amit hagyunk neki, és érdemes hagyni. És ezeket a beszélgetéseket érdemes inspiráltan hagyni, lazának lenni, nem egy kis katekizmus lenyomni egy ismeretlennek, hanem meghallgatni az ő életét, és erre rezonálni. Beszélgettünk arról is, hogy viszont ha az ember lerendezi a bűneit Istennel, akkor nincs értelme az önostorozásnak, az önvádnak, az öngyötrésnek, az öntépésnek, hanem akkor ellene kell állni a bűntudatnak, mert Isten nem vádol, Isten az, aki megbocsájt, aki megigazít, aki olyan távol veti a bűneinket, ahogy mondja az ige, mint az égtől a tengernek a mélysége, soha nem fog arról megemlékezni. Tehát amikor valaki a bűnjeivel szembenéz és megvallja őket, és utána mégis egyfajta rossz emlék, rossz érzés marad benne, annak nyugodtan ellene kell állni, mert Isten nem károsztat és nem vádol, ő az, aki megigazít. Beszélgettünk arról, hogy Isten haragja mit jelent, sújt-e valakit Isten haragja, kell-e félni tőle, és én nagy vagányon azt mondtam, de ezt így is gondolom, hogy nincs miért félnünk Istentől, Isten az atyánk, mi az ő munkájában benne állunk, ő jót készít az őt szeretőknek. És aztán abban is megegyeztünk azért a magunk nyegle módján, hogy azért lenne egy-két javaslatunk Istennek, hogy hogyan lehetne az életünk varga betűit egy kicsit kiegyenesíteni, és egyenesebben, könnyedébben eljutni ahhoz a célig, ami úgyis tudjuk, hogy az Úrral leszünk. teljesen fölöslegesnek látszik néhány cikcak, néhány kerülő és néhány bakugrás, amit ha minket megkérdezne az úr, akkor nyilván lennének jó tanácsaink, hogy merre van az erőre, és nem kellene ezeket megtenni, de azt is tudjuk az igéből, hogy a kipróbáltsághoz szükség van arra, hogy legyen néhány hegymenet, és majd a mai alkalommal is én mondok olyan igét, ami nem a 1 Mózes 45-ben van, de mivel nálam lesz a mikrofon, ezért élek azzal, hogy pár fejezettel későbből is idézek, ami pont erről szól, hogy a nehéz helyzetek nem Istentől vannak, de a kimenekedés igen. És az Úr még ezeket a nehézségeket is föl tudja használni az ő emberei, az ő népe életében, hogy jókat hozzon ki belőle. És akkor így, nem tudom, van-e még olyan téma a múltkori résszel kapcsolatban, amire visszatérnétek szívetek szerint, vagy belecsaphatunk az 1 Mózes 45-be. Ugye ez az a fejezet, ami a legtöbb, hát azt mondom, hogy nem elkötelezett hívő olvasót is megragadja a Bibliából, vagy nagyon sokat írókat, színműírókat, ugye az Andrew Lloyd Webber, Thomas Mann könyvét kapta meg most Tamás ajándékba Csabától, a József és testvérei címűt, és a Mózes 45. fejezetében van a nagy lelepleződés, a nagy coming out, amikor elmondja József, hogy ki ő, és kiderül az igazság. Hogyha benne vagytok, akkor csapjunk bele, és én olyan bátor voltam, hogy az első verset kellene felolvasni valakinek, nem tudom, Brigi, hajlandó vagy felolvasni az 1 Mózes 45 első versét, mert múltkor Tamás olyan szabadon odadobta a gyeplőt a lovak közé, hogy majdnem egy egész fejezetet ledaráltunk egyszerre. Én azt gondolom, hogy vissza kell térni a...
Már ez se jó!
Az igéhez a maga nyugodt tempójával, úgyhogy az 1 Mózes 45 egyet kérlek, Brigi, olvasd fel.
És nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, akik körülötte álltak, és felkiáltott. Vezessetek ki minden embert melőlem, és nem maradt senki nála, amikor megismertette magát József az ő atya fiaival.
Így van. Ugye engem az megadott meg nagyon, nem, az igét nem így kéne olvasni, ahogy mi most ezt vesszük, tudjátok, hogy az egy ilyen alap jó tanács, hogy együtt kell olvasni a fejezeteket, nem kéne ketté szakítani. Ugye a 44. fejezet, az tulajdonképpen a második fele Júdának egy nagyon szívhez szóló védőbeszéde. Egy olyan őszinte beszéde, amikor elmondja egyenesen Józsefnek, vállalva azt a kockázatot, hogy Egyiptom második emberével száll szemben, mondja el, hogy miért nem lehet úgy, ahogy ő akarja, és azt tudjátok, az ókorban sose volt életbiztosítás ellenmondani egy uralkodónak, tehát kevesebbér is lett az emberből cápa eledel, vagy oroszlán eledel, de Júda vette a bátorságot, és nagyon nagy istenfélelemmel, és nagyon nagy bölcsességgel, ilyen udvari fordulatokkal, hogy engedd meg, Uram, hogy még ezt kifejtsek, ne vedd rossz néven azt, hogy még egy kicsit erről beszélek, elmondta azt, hogy édesapjuk élete a tét, és hogyha úgy lesz, ahogy József kéri, hogy nem engedi haza Benyámint, akkor édesapja életébe fog kerülni ez az újabb, hát én egymás között úgy mondom, hogy újabb szivatása Józsefnek, ez az újabb trükkje, és erre következik ez az ige vers, hogy ezek után már, mikor hallotta József, hogy nem másról van szó, mint édesapjának az életéről, nem tudta tovább tartóztatni magát, kizavarta az udvaroncokat, kizavarta az egyiptomi szemtanúkat, kizavart mindenkit, aki nem az ő családtagja volt, és azt mondta, hogy itt az ideje a színvallásnak. És azon gondolkoztam el, hogy vajon, hogy alakult ez így, mi változott meg a szívében, mi történt benne, hogy hirtelen így kész volt arra, hogy abba hagyja ezt a játszadozást, abba hagyja ezt a próbatétel sorozatot, és a testvéreinek elárulja, hogy ki ő. És én szerintem, én arra jutottam, hogy ez Júdának az őszintessége, Júdának a becsületessége, az ő védőbeszéde, azt, hogy nem próbált alakoskodni, nem próbált mellé beszélni, és föl is írtam magamba azt a példabeszédekbeli igét, hogy az engedelmes felelet elfordítja arab felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támasz haragot. Tehát Júda úgy tudott beszélni, hogy eljutott József szívéig. Tehát az a több évtizedes keserűség, fájdalom, harag, bánat, ami szerintem motiválta őt abban, hogy így túráztatja a testvéreit, az leszakadt róla. Én úgy gondolom, hogy itt lágyult meg az ő szíve véglegesen, Én azt látom, hogy mindenki máshogy közelíti meg ezt a helyzetet, tehát elolvastam Tamás Thomas Mannnak a Wikipédián a tartalmát, és meg ugye Tamásnak átküldtem egy 80 oldalas könyvet is, ami arról szól, Brigi, neked mondom, ugye, mert mi mertük ezt fölvetni sok-sok alkalommal ezelőtt, hogy van némi párhuzam József és Jézus Krisztus élete sorsa között, és Tamás akkor még tamáskodott és ellenkezett, de most már én úgy látom, hogy ő is lát olyan pontokat, amik párhuzamokat mutatnak, és belefutottam egy 80 oldalas könyvbe, amit az evangéliumi kiadó adott ki, és ő például nálunk szerintem sokkal, hogy mondjam, ilyen hagyományosan, udvariasabban kezeli a történetet. Szerinte József már az elején megbocsájtott, és már csak a testvérei épülése érdekében tette ezeket a próbákat. Én úgy gondolom, hogy József szívből haragudott. Nekem az a személyes véleményem, hogy Mózes be volt, vagy József be volt rágva a testvéreire úgy vastagon, és nem bánta ő azt, hogy okozott pár kellemetlen éjszakát nekik. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok, hogy nektek ilyen benyomásotok, hogy mikor, meg miért változott meg Józsefnek a véleménye, miért gondolta azt, hogy most már elég volt ebből a túráztatásból. Szerintetek mikor állt helyre Józsefben a testvéri szeretet?
Én úgy gondolom, hogy a...
gondolatod véleménye, hogy Tamás, aki gondolja.
Én úgy gondolom, hogy a... és ez egyre inkább engem megerősít, itt az elmúlt hetekben pont erről gondolkodom, hogy a kommunikáció az két síkon zajlik minden ember életébe. Tehát van egy verbális, amikor beszélünk egymással, és van egy lelki, szellemi kommunikáció. Ez az embereknél annyira nem erős, bár szerintem az is erős. Tehát erre érzékeny emberek, erre figyelő emberek, sőt, tehát ezt tanítják, hogy ugye például a most mondjak egy profán példát, a testbeszéd egy nagyon sok mindent elárul, hogy egy ember mást sugal a testbeszédével, mint amit mond, akkor ott figyelni kell, mert akkor egyrészt maga sem ért egyet vele, vagy tanult a szöveg, vagy valami van a háttérben. Amikor egyezik a testbeszéd az embernek a mondani valójából, akkor általában a szíve, a lelke is összhangban van a beszédével. Ugye Jézus maga is mondja, hogy szívbőségéből szól a száj, tehát van egy természet fölötti eredete a beszédnek. Harmadszor meg ugye a szemből olvas Jézus, ő azt mondja, hogy ha te szemed gonosz, az egész valód az. Ha te szemed tiszta, akkor a pannikával értünk egyet, hogy minden ember jó alapvetően. De hát én úgy gondolom, hogy itt csak azért mondtam ezt a kitérőt, hogy a mondani valómat megértsétek, hogy ahogy Júda beszélt, belőle az Isten beszélt. Az a megtört szív, az a megtért ember, az az önfeláldozás, amin Júdán keresztül Józsefet elérte, azt mondja, ugye azt maga is Isten mondja, hogy könyörülő, vagy Dávid mondja Istennek, hogy a könyörülő szívet te nem veted meg. Tehát a bűnbánó szívet te nem veted meg. Aki leteszi eléd a szívét, azt te nem veted meg. És a Józsefben levő, Józsefen levő isteni, vagy szellemi, vagy lelki töltet, ezt a fajta beszédet, és nyilván amit mondott, tehát ugye azt kell megérteni, hogy Júda amit mondott, valószínűleg nem szó szerint jegyezték le, hanem csak a lényegét jegyezték le. De ott lehet, hogy elmondta a szülői házat, elmondta részletesen, hogy mi folyik ott, kivetítette azt a képet, amit akarta, hogy József lásson, hogy ott van egy ember, aki otthon van és fél, és már van egy óriási seb a szívén Józseffel kapcsolatban, és most a félelme ellenére elengedte a gyermekét, ne ejtsünk még egy sebet, mert ez a seg már tényleg elviszi. És a Józsefben ez a fajta jó szív, tudjuk, hogy József jó szívű volt, ugye azért a sok rosszat mondtunk már Józsefről, de mondjuk jót is, jó szívű volt, ugye a pék álma és a pohárnok álma is ugye erre enged sejtetni, hogy ugye segítőkész ember volt, és Volt egy lelki tényező, volt egy családi tényező, most volt ez a szellemi tényező, ami a benne levő ezt a fajta elszántságot, én úgy gondolom, hogy még volt ötlete.
Igen, szerintem is.
Szerintem is, tehát volt még egy ötlet, még lehet, hogy Benzsikét is még megjárattuk volna, meg még az öreget is lehet, hogy még egy kört vitett volna vele, de itt olyan szinten a lelkében is, szerintem József is megtört, hogy elengedte a gyeplőket, és jöjjenek az érzelmek. Annyi lélek jelenlét volt, még ebben a mondatban benne van, kizavart mindenkit. Tehát azért megmaradt uralkodónak, és ez, egyébként meg ezt becsülöm, sok ilyen ember van, aki felelős uralkodó, és nem engedi, hogy ilyen Dávid féle nem érdekel mi semmi, hanem dír bele a közepébe. Értitek a sztorit? Ennyi.
Én szerintem, amit az előbb mondtál, Andris, hogy mikor változott meg, de már a 44-18-at mondom. Jártatok már ott, ugye? Mert tegnap, vagy ma múlt.
Igen, igen.
Ott, de Júda hozzájárult, és mondta, kérlek uram, hadd szólhassak egy szót, uram, a füledbe, te szolgált, és ne gerjedjen fel haragod a te szolgáld ellen, mert hasonló vagy te a fáraóhoz. Mert akkor nem
de, az... Még nem mondott semmit, Pannika, itt még nem mondta el a védőbeszédet.
Hát ez csak egy sima hízelgés volt, Pannika.
Nem.
Utána volt a fontos, hogy elmondta a szüleit, elmondta, hogy az apukát haldoklik.
Persze. De itt már azt mondja neki, hogy te akkor hasonló vagy a fáraóhoz.
Hát de szerintem ilyet József minden nap hallott százat. Ez olyan, mint amikor tőled akar valaki, és az, hogy Pannika, te főzöd a legjobb lecsót a világon. Add kölcsön az aranyevő eszköz gyorsan. Erre apósom mindig azt mondta, hogy olaj. Ez az a duma, ami olaj, hogy megolajozza egy kicsit a folyamatot, hogy jobban menjen. Én azt gondolom, hogy azért ez még csak egy ilyen felütés volt. Brigitte, mit mondasz?
Hát szerintem Józsefnek jó szíve volt, ahogy beszéltük is. És ugye már az elején is, amikor először meglátja a testvéreit együtt, akkor is elszalad, amikor behívja őket. Elszalad sírni. És utána egy kicsit megerősíti magát, megossa az arcát, visszamegy, és itt már, amikor a Júda itt magára vesz minden terhet, és bevallja, hogy igen, ő szeretne, akkor inkább helyette. Tehát, hogy most már itt már nem az van, mint amikor ő kicsi volt, és őt odadobták oda a kútba, meg eladták, hanem ezek az emberek most már összetartnak, ha még nem is annyira, de a Júda legalábbis kiáll a testvéréért, és akkor már nem oda veti, mint egy koloncot a fáraónak, hogy na megtalálták nála azt, amit keresett a serlege, és akkor hát akkor jó van, ő volt a hívás, akkor menjen a börtönbe, amiről beszéltünk is, hanem kiáll érte, és tényleg szívvel, lélekkel előadja azt, hogy de nem hagyhatom itt ezt a gyereket, még az életem árán se. Tehát inkább én meghalok, de ő nem. És szerintem ez itt eltörött a Mécses nála, hogy valóban van változás, és hogy ezt a gyereket már nem hagynák. Pedig nyilván tudta, hogy ez is az apja kedvence vele együtt. És valóban szerintem is volt még egy-két ötlet, hogy esetleg ott tartja magánál a kisöcsit, mert mégis régen látta, és azért még ezt azt így kigondolt volna esetleg. De itt azzal, hogy Júda beismerte őszintén, hogy nem tehetnek más, csak hogy hazavigyék, és ő inkább ott maradt, szerintem ez megtörte.
Timi?
Én is azt gondolom, hogy ez volt az a pont, ez az önfeláldozás, amit igen, Júda beszél, de ha megnézzük, a többiek is, mind. Egytől egyik visszamentek. Tehát a gondolkodás nélkül mindenki megfordította a szavát, és a hídújt a Krisztal városba. Igen, Júda beszélt, ez igaz. Viszont a többiek ugyanúgy ott voltak mellette, hogy a gyerek nélkül nem megyünk haza. Akkor semmi értelme az egésznek. És ez az önfeláldozás. Simeont még ott vették a bőbe. Anélkül hazamentek a fiúk, és vitték a gabonát a többieknek, de Benyámin nélkül már nem. Azt mondták, hogy akkor az a menjünk. Nem akarjuk még egyszer átélni azt, amit már egyszer átéltünk, amikor a József meghalt. És inkább ott maradtak. Mindannyian.
Az az igazság, hogy
ez az ősön áldozás, hogy előtte még ugye őt simán belopták. Még mindegyik benne volt, hogy belelopták a kútba. És csak a, hát nem is tudom, a isteni közbeavatkozásnak köszönhető, hogy nem halt meg, hanem végül is eladták rabszolgának. Abból némi pénzt is szereztek maguknak, de most már erről szó nincs. Tehát szeretik annyira az apjukat, meg szeretik annyira Benjamint, hogy bármelyik ott maradna helyette. Bármelyik. És szerintem valahol ez volt az a pont, ahol igen, már ott, amikor meglátta először a Benjamint, akkor is már azért megrendült, mert ezért a lét, de itt omlottak le igazán a fogak.
Köszi szépen. A két dolog van, az egyik az, hogy Jákob szerintem észre se vette, hogy Simeont nem engedték vissza, az az igazság. Hogy az arc izma nem rándult. Nem úgy tűnik nekem, hogy nem esett depresszióba, hogy az egyik legerőszakosabb gyerekét ott tartották egy kis fegyelmezésre, meg munkatáborba.
Hát de azt hiszem mondja, hogy Simon sincs, József sincs. Hát ott már van egy veszekedés is.
Nem érzem, hogy eldörzsölt volna egy könycseppet a szemes arkába. A leltárból hiányzott, érted?
Ennyi, ja, a leltárra ennyi volt, persze, de a veszekedéshez jól jött, hogy ez sincs. Oké, hogy annyira nem fontos ez a gyerek, de nincs. Igen.
Egyébként a történet során József 6-szor sír, én azt olvastam, tehát ő is egy ilyen érzelmes ember volt, mindig próbálta leplezni, ugye elbújt, kizavart mindenkit, de azért csak eltört a mécses nála néha. És szerintem az egyáltalán nem baj, hogyha egy vezető képes érzelmeket kimutatni, megélni, átélni, mert azért én úgy gondolom, hogy a vezetés az megkeményíti az embert, és akkor ez azért azt mutatja, hogy még volt benne látság, volt benne élet, volt benne érzelem, és szerintem az jót tesz egy embernek, hogyha tud érzelmes is lenni. A másik, azt szerettem volna kérdezni, átéltetek-e olyat, hogy nektek sikerült valakinek a haragját, keserűségét feloldani ajándékkal, kedvességgel, bocsánatkéréssel, volt-e az életetekben ilyen helyzet? Egyikünk sem akezdte a szakmát, előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy régi családi neheztelések, munkahelyi problémákból kijönni. Volt-e ilyen tapasztalatotok?
Nekem vagy meghallgatja, vagy nem, most végül is mindegy, a főnökömnek a gyenge pontja ez. Mert ő ahhoz van hozzászokva, hogy mindig van egy hibás. Ahhoz van hozzászokva, hogy mindig valaki magyarázkodik. Ahhoz van hozzászokva, mindig valaki megmagyarázza, hogy éppen az adott probléma hogy keletkezett. És persze nem rendszeresen, és akkor nem azt mondom, hogy ez a recept, de most volt egy ilyen, akkor bement, igen, elmondta, hogy ez van, igen, én voltam a hibás, és azt mondtam, ezt már aztán már megbeszéltük egyszer, de most elmondom még egyszer, és mondtam, hogy igen, én voltam, és bocsánatot kérek, vállalom a felelősséget. És akkor köpnyelni nem tudott, mert arra volt felkészülve, mielőtt én bementem, hogy itt lesz egy magyarázkodás, bár pedig ez így van, és akkor jön ez a, tudod, ez a...
Mismásolás jön, igen.
Ő ezt mondja, én ezt mondom, és nem teljesen úgy volt, ahogy ő állította, de a lényeg volt, ugyanaz volt. És mondom, hogy neki akkor a lényeges pont legyen magamba, és nem arról fogunk beszélni, hogy mi volt a különbség a ő verziója, meg az én verzióm között, hanem abban, hogy tisztázzuk a helyzetet. És a tisztázás abból állt, hogy én bocsánatot kértem, kihúztam a szőnyeget az egész történet alól. Ja jó, hát akkor Tomi, akkor legyen így, meg így is így kell helyrehozni. És most együtt hozunk helyre egy ilyet, nem teljesen én voltam ebben a hibás, de de magamra vállaltam az egészet, mert úgyis nekem kell helyreállítanom dolgot. És akkor már ennyi volt a történet, igen, és ilyen, tehát megdöbbentő volt a fordulat. Mert általában az szokott lenni, tudod, hogy van egy hibás, akkor van egy mismásoló ember, és akkor ez kap egy büntetést. Na most ilyenkor van egy hibás, van egy bocsánatkérő ember, akkor hogy büntessük meg? Jó, hát akkor megvannak az eszközök arra, hogy állítsuk helyre a problémát, mert a probléma attól még az megvan. És akkor nem a hibást keressük, hanem a probléma megoldást. Mondjuk én általában inkább ennek a híve vagyok. Na ennyi.
És miért nem kér minden kollégát bocsánatot?
Benne van az emberi természetben, hogy mindig más a hibás. Most megnézed a mai politikai helyzetet, most van egy óriási nagy botrány, két ember lemondott, és mindenki mást hibáztat. Érted? Tehát ahelyett, hogy van egy tény, van egy hiba, van annak egy következménye, és így lesz, rövidre lehetne zárni, millió egy ilyen történetet hallottunk, még a régi gyülekezetünkben is. Ha egyszer ott valaki kiállt volna, akár a pásztor, akár valaki, Andris, mi mindig ott lennénk. És azt mondta volna, hogy hibáztam, megtérek, elnézést kérek, bocsánatot kérek, teljes szívvel tovább megyünk. A mismásmolás, de ez az a baj, ez ilyen mondjad, Panika, ez ilyen ez sajátosság, ez magyar sajátosság.
Ez a beleszületett, ez az embernek a gyarlósága. Mert azt mondtam, mikor először kezdtük olvasni az Istennel való járást az Ádámnak. És az Ádám nem azt mondta, hogy bocsáss meg Istenem, hogy megszegtem a szabadat, amit mondtál, és alázatos vagyok, hanem azt mondta, nem tettek róla, hát az asszony mondta, hogy egyek belőle. Szóval az alázat, az a bocsánatkérés, egy ember tud bocsánatot kérni, szerintem annál magasztalsabb dolog nem lehet a másik ember felé. Olyan nincs, pláne Isten felé, amit tett Ádám is. És ezt végighordozzuk, ezt a bűnünket, hogy mindig mismásolunk, ahogy mondod, Andris, hogy mindig másra kenjük a bajt, hogy mindig azt mondom, hogy hát, összetörted azt az autót, nem jó szerelt, nem én tehetek róla, amaz tette bele a dugót, aztán a végén nem úgy volt. Amikor az ember a felelősségét saját magára vállalja, és ez már azóta van, az Éden kert óta. Ezt mondtam akkor is, mikor legelőször olvastuk, hogy gyerekek, hát most képzeljétek el, ha az Isten előtt leborul az Ádám, és azt mondja, bocsáss meg Istenem, nem hallgattam rád, de a következő, de már többet nem cselekszem ezt, mert a te szabad az igaz, és a te útmutatásod a legjobb. Akkor nem lennénk itt, ahol vagyunk.
Panika!
Miért nem csinálják ezt az emberek, Panika?
Mondja, csillagom.
Miért nem csinálják ezt az emberek?
Mert beleszületett. Mert fordultuk az Ádámnak a bűneit.
De jó, de az Ádám miért válaszolt így? Azon gondolkodtál már?
Hogy rákente az Évára a
felelősséget? Igen.
Mert fél.
De nem az Évára kente.
Akkor a kígyóra.
Az Istenre. A nő, akit te adtál nekem, amiatt van az egész. Ha te nem adsz nekem egy ilyet, nem lett volna az egész. Ő nem mismásolt, hanem egyből bevádolta az Istent, hogy hibás, a képlet a hibás. Nem én vagyok a hibás, itt a képlet. Én csak a végeredménye vagyok a képletnek.
Hát azért a feleségét is bemószerolta.
De a vége, tehát érted, az igazi mondani valója, és ugye az igazi háttere a vádlásnak a félelem. Hogy most panikáját megválaszoljam. Mert mi történt? Ettek, megjött az Isten, és féltek. És elbújtak.
Nem gondolod, hogy Tamás, azért nem kérnek az emberek bocsánatot, mert a világ ezt gyengeségnek tartja?
Igen.
És azt gondolják, hogy te akkor puhány vagy, gyenge vagy, nem vagy elég, hát nem is tudom milyen. Belülről szerintem ez tiszta egoizmus, meg kevésség, meg büszkeség, meg gőg, hogy az ember nem kér bocsánatot, de a mai világ a bocsánatkérést az azonnal a veresség jelének gondolja, meg a gyengeség jelének.
Én nem tudom, hogy az ember tud-e önmagába bocsánatot kérni.
Mi? Nekünk szokott a főnök is bocsánatot kérni.
benne van-e az emberbe, tehát az óemberi természetbe a bocsánat? Bár nem tudnám megtérni, de szerintem ez is Isten.
Én szerintem bocsánatot kérni igazából csak jó lelkiismeretből, szívből lehet.
És van, szerintem ezt
szerintem tanulható, tehát szerintem ezt gyereknek a szülők példával, példamutatással meg tudják mutatni.
Így van.
És aki ezt látja otthon, ő meg tudja ezt élni az életében. Nem állítom, hogy megfogja, de meg tudja. De hogyha valaki soha nem látott ilyet, akkor semmiből nem fogja tudni szerintem megcsinálni. A világ ma ezt nem tanítja. Az egy lúzer, aki bocsánatot kér.
Figyelj, az erősebb kinyírja a kisebbet. Ennyi, és nincs igen. Bocsánat.
Mert akkor lemondással jár, Andrásom.
Az olyan, mintha vereséget szenvedett volna. Szerintem ez a mai világ kicsit olyan, mint a Noé előtti, az erősebb kutya eszik. Az erősebb, az agresszívabb, a gátlástalanabb, az hatalmasabb lesz, erősebb lesz, és ez kap dicsőséget a többi embernek a szájától. És szerintem ezzel szemben létezik egy olyan krisztusi rejtett világisten országa a keresztényekben, ezen a földön, ami nem így működik, de az nem fog soha többségbe kerülni. És most mintha inkább ezzel a vadkapitalizmussal, inkább az önzés erősödben.
Egy az Ószövetségben van megbocsájtás?
Isten emberei képesek voltak rá. Szerintem Józsefnek a testvérei nem értették a megbocsájtást, József viszont meg tudott bocsájtani.
De József azért a korát egy picit meghazudtól, vagy picit előrébb, tehát ő egy progresszív ember volt.
Hát ő más szövetségben élt, igen.
Más szövetségben élt. Én nem tudok most hirtelen olyat, amiben a megbocsátás működött volna. Még Dávidba is csak ilyen feltételes megbocsátásokat látok. Jó, Saul felé igen, de ott a Saulnál marad, szellemezzük ki akkor.
Gondolkozzunk ezen, és akkor majd megbeszéljük, hogy ne beszéljünk hirtelen, mert hát, ha van ilyen történet, csak nem ugrik be nekünk.
Persze.
Szóval
Timike, hagyd beszéljen, Pannika!
Jó.
Parancsolj, Timi!
Szerintem valahogy ez a megbocsátás, ez azért benne van az emberben. Valahogy szerintem ezt azért hoztuk az Isten képviségünkkel. Tehát a képessége mindenképpen megvan rá az embernek, hogy ezt megtegye. A természete azért úgy ellenkezik, tehát nem könnyű, de valahol ez az isteni rész bennünk azért az meg tudja ezt tenni. És ez abban is ott van, aki nem is tudja, hogy Isten létezik, vagy valami se akar róla. De ez az Isten rész, az Isten képesség, az benne is megvan, szerintem. És ha megnézzük, mondjuk csak ezt a történetet, hogy azért itt a fára ugye becsukatta mondjuk a pohárnokot, meg a békmestert, és az egyik meg tudott bocsátani, és azt mondta, hogy gyere, és megbízott benne utána annyira, hogy újra visszavette a megtisztelő feladat, vagy bizalmi feladatba. Szóval szerintem benne van az emberi természetben, mert ezt így Isten belénk hódolta valahogy. De az alapvető természetünkkel azért nem erre vagyik.
Milyen megbocsátás volt? Igen, de nem éreztek egy, és most rossz indulatú vagyok, cinikus, mindenne vádolhatok. Mert van a megbocsátás, egyszer beszéltem a megbocsátásról még nyáron, és egyébként a IFI-be is, és ott eléggé belástam magam, és eszembe jutott egy szó, aminek az a neve, hogy bosszúálló megbocsátás. Tehát úgy bocsájtok meg, hogy az igazi motiváció a bosszú vágy. Tehát elégtétel kell, hogy legyen. Érezd át azt, amit nekem okoztál.
Az a megbocsátok, de sose felejtem el.
Bár a megbocsátás elfelejtés? Én szerintem nem. Én szerintem nem. A megbocsátás, tudom, hogy mit tettél tavaly nyáron, ennek ellenére bocsájtok meg. Nem mentelek fel a felelősség alól, de nem haragszom rád. Tehát nem törlöm a memóriámat, én szerintem ez a legnagyobb bugyutaság a megbocsátást így.
Ez azt jelenti, hogy meg van jegyezve, és ahol tudok, majd ott fogok neked visszavágni.
Tehát az a bosszú vágy.
Van, és ezt te szépen így eltervezi ügyesen, hogy majd hogy fogja megbosszulni, és fogja az adandó alkalommal, és visszaszúr.
De nem.
Én az a proféta, akinek el kellett venni egy prostituáltat feleségül. És ugye az elment egy másik emberhez, és visszafogadta. Hát, és
valami kis proféta, vagy Ámos, vagy igen, várjál, nem tudom, hogy ki, Habakuk, vagy Hósás. Hósás. Igen, valamelyik.
Hósás. Igen, és őnek...
És születtek gyerekek is.
Igen, és ő megbocsátott neki.
Hát visszafogadta. Na hát, ő könnyűvérű volt a lány. Igen.
Hósás,
igen, azért mondom, hogy kis proféta.
És az új szövetségben van megbocsátás? Jézuson kívül?
Hát szerintem, amit úgy mondtam például, hogy Pál újra magam elé veszi a Márkot, pedig korábban elváltak az útjaik, de...
Filemon levél, ez végig a megbocsátásról.
Amit te mondtál, szerintem azért az inkább arra példa, hogy van, létezik igazi szívből való megbocsájtás, és létezik egy képmutató, manipulatív... Hát Tamást elvesztettük, a csillagok háborúja elragadta tőlünk.
Én szerintem nem lehet kamuból megbocsájtani. Ahhoz betegséget kell szenvedned, hogy hívják azt a betegséget, hogy nem tudom, hogy jobban tettem az előbb a bosszút, meg a...
Amnézia. Öregségnek.
Nem, azon kívül még van fiatalnak is.
Amnézia.
Ahhoz annak kell nekünk lenni, hogy elfelejtsünk mindent. Mert az kamu. Mert az, hogy én utána megfogom magamat, aztán megbocsájtok, holnap is elmegyek, és ezek az asztalodnál. Az csak kamu, de eszembe van, hogy jó, mit csináltál te velem. De atya úristen, sose fogom megbocsájtani a szívem. Mely nekem mondhatja mindenki azt, hogy nem igaz. Az agyában nem tisztul le az, hogy megbocsájtok, már pedig meg kell bocsájtani.
Panika, teljesen igazad van, te azt mondod, hogy te csak szívből való megbocsájtást tudsz elképzelni.
Így van.
Én ismerek olyan ember, aki rendszeresen súlyog, és mikor rajta kapják, azonnal reflexből azt mondja, hogy bocsánat.
Mert ez van neki begyakorolva.
De ez nem egy szívből való bocsánatkérés, ez egy kibúvó a felelősségvállalás alól. Mert tudja, amit a Tamás is mondott, hogy ha egyszer bocsánatot kérsz, akkor én vagyok a legjobb bunkó, ha azok után azt mondom, hogy na jól van, de hát 128-szor csinálod meg ugyanazt, hogy késel, nem csinálod meg a munkádat, trehány vagy, másra hagyod a te dolgodat, és akkor utána csak azt mondod, hogy bocs. Tehát, de amit Tamás mondtál visszatérve, szerintem van egy képmutató, meg formális megbocsájtás, ami pont, hogy nem engedi el a tartozást. Hanem azért az befogja vasalni alkalmas időben, és akkor tudhatod, hogy szembe veled mosolyog, de neked annyi. Mondd csak.
Ezt a fajta stratégiát egyébként párkapcsolatoknál szokták használni, ez pont a hűtlenségnél van.
Akkor nem arra, ugye, mi az...
Ez a pont a hűtlenségnél van, hogy vezekeljél. Megbocsátok, de vezekeljél. Ez valahol ugyanúgy a törvény, az óemberi természetnek a lényege a vezeklés. Lássam a megbocsátásodat. A bocsánat kérésedet, az áldozatodat.
Nem tudom.
Ezek nehéz kérdések, de ezeken kell illik gondolkodni, hogy lássam a... Tudok bibliai témát, térjetek meg szívből. Ne szájjal térjetek meg, mondja Ézsaiás, szívetekben térjetek meg. Nem kell nekem a bikátoknak a vére, szívetekbe lássa. János, János keresztelő János mit mond? Cselekedeteidben mutasd meg a bocsánat kéréseidet. Mondja a képmutató farizeusoknak. Ott is voltak ilyen bocsánatkérő farizeusok. Bocsáss meg, és megyek tovább. Tehát a gyümölcseiről ismertetik meg a fadet. Ugye ezek már profetikusak, előremutató. Én szerintem a megbocsátás csak természet fölötti módon lehetséges, de ez az én véleményem. Igazi megbocsátás az a lelki tényező miatt nem lehet. Csak az újjászület...
Alig értelek már, Tamás, olyan rossz a hangod. Indítsuk újra.
Igen.
Szia, Tamás, egy-kettő-három.
Mind a négy, meg az öt, meg a hat. Tehát az újjászületésben van benne az az isteni képesség. Az új szívben, ami... Tudom, mit tettél tavaly nyáron, nem kérek. Mert nekem egyrészt az Úrra nézek, meg az Úr néz belőlem ki. Tehát figyelj, a lelkedben okozott sérüléseket, nézzetek a szívetekbe. Pannika, nem arról van szó, hogy hangosan megy a rádióval az autó a házad előtt, és megbocsátasz. Valami csúnya szívbe markoló tettet kérdezd meg magadtól, hogy abból te meg tudtál érdembe úgy szabadulni, hogy te azt legyőzted. Szerintem ez olyan, mint a félelem, hogy nem lehet legyőzni.
Lehet, hogy igaz,
az újjászületésben az új ember az, aki ez fölött uralkodik, aki ez fölött él, és a megbocsátás is ebből, ha nem ebből fakad. Én sokat találkoztam, sokat beszéltem emberrel, de ez az én véleményem. Tehát attól még te lehet, hogy ti így vagy.
Hát akkor most az Isten, mikor az egyetlen egy drága fiát odaadta értünk. Miért nem pusztított el a világot? Hát miért nem pusztította? Miért volt hozzánk egy gyermek? Miért engedte meg, hogy szaporodjunk? És ő leküldte, szinte önmagát küldte le. Hát még az Istent is megfeszítettük. Hát annyira gonoszok voltunk, hogy még azt is megfeszítettük az Istent. Mert magát az Istent feszítettük meg. Hát akkor azt mondja, hogy nem bocsájtok meg neked, Zsiga Panni, meg Brigike, meg Andriska, meg hanem megfogom, azt mentek arra a levesbe. Most mindannyian az ördög uralkodik körülöttetek. Nincs ilyen. Vagy szívből bocsájtasz, vagy meg akkor kamo az egész, ne bocsáss meg. Ennyi.
Brigi?
Hát igen, van ilyen, igen, hogy azt gondolom, hogy megbocsátottam, de nem. De közben a szívemben meg olyan haragdul, hogy minden egyes megmozdulására, minden egyes beszólásra, csak egy rám nézéstől már falra tudok mászni, és legszélesebben nem is tudom mit csinálni. Meg van az, amikor valóban az Isten elvezet arra, hogy valami kattanod bent, és nem is az agyadba főként, hanem a szívedbe. Áttöri az isteni szeretet azt a kemény szívedet, amivel nem akarsz megbocsátani, és meglágyítja, és meglátod annak az embernek azt a részét, ami az Istenből benne van, és ettől megbocsátasz. Én nem tudom, van akinek könnyebb megbocsátani nyilván, meg van akinek nehezebb. Hát ez is...
Ugye persze, de most képzeld el a kötődésedet, tehát nehezebb a Viktornak megbocsátani, mint nekem.
Igen.
Miért? De nekem is a Juditkának nehezebb megbocsátani.
Igen, másnak.
Ugye miért pont a megbocsátás egyik fő témája pont a házassággal kapcsolatos? Hát most amit az András mondott, hogy állandóan bocsánatot kér a manus, ezt pont ezt kérdezték a tanítványok. Lehet-e 7-szer is megbocsátani? És azt mondja Jézus, nem 7-szer, 77-szer. És akkor nehéz dolog a házasság. Mert... Valahol ott van ebbe a témakörbe.
Vagy a testvéri kapcsolat, vagy a szülőgyerek.
Hát hogy?
Ott is. Én ott tapasztaltam meg egyébként először, hogy én apunak bocsátottam meg. Igen, tehát az, amikor ő az esküvőnkön bocsánatot kért, az egy csoda volt. Tehát ez nem magától tettem, mert ugye egy Isten tisztelet keretein belül volt az esküvő, és ő megérintette a Szent Szellemiséget, ez volt a áldása nekünk, hogy bocsáss meg. És
óriás.
És annyi minden rossz dolog történt gyerekkorom, és így elillantak azok a azok a dolgok, emlékszek rád, nem fáj. És én azt gondolom, hogy a megbocsátásban ez a jó, hogy oké, hogy emlékszel, de nem ezzel jár az eszed folyamatosan, és már az a seb, ami ott volt, az begyógyult teljesen, tehát láthatatlanul. Amikor viszont, és ezt is megtapasztaltam, amikor egy közelálló barátoddal mondjuk nem vagy jól, és nem bocsátottál meg neki, akkor az bizony olyan, hogy mint egy parázs, vagy mint egy égő tüske, tudod, így bögdös téged, és az nem gyógyul, mert te nem akarsz megbocsátni, mert haragszol is. Most is beszólt, és most is beszólt, és megint, és akkor így gyűlik benned, és mindig azt mondod, de persze meg kell bocsátani, Isten is megbocsátott nekem, és tudjátok, ez a szokásos ilyen mantra, és közben tökre nem bocsátok meg. És eltelik így egy idő, mert közben megbeszélem a Timivel is, és ő már színbe vetíti le ezt a dolgot, és kaptam megint valami, és megint sikerül megbocsátani. És ez nem magamtól van, mert én mondom, én azt csinálom, hogy ú, de nagyon így, meg úgy, meg amúgy.
Szerintem ennek a megfejtése az, hogy minél jobban rágódsz rajta, annál inkább nem tudsz megbocsátani. Ha el tudod engedni, akkor sikerül.
Az se könnyű.
De nem a sztorit. Igen, de nem a sztorit, hanem a megbocsátás részét. Mint a szerelmet se tudod megmagyarázni. Ahogy elkezded magyarázni a szerelmet, hogy miért vagyok szerelmes, abban a pillanatban nem vagy szerelmes. Mert átmész a lelki tényezőre, átmész annak a megmagyarázására, és szépen lassan belelóvalod magad egy ilyen egy megbeszélésre, és lematerializálod az érzelmeidet. De ugyanez szerintem a megbocsátás, hogy minél jobban ragaszkodsz hozzá, fogod, annál inkább nem tudod elengedni. És azt mondja Jézus, hogy a terheinket tegyük rá. Mondja, Timi.
Tehát én onnan közelíteném ezt meg, hogy én azt tapasztaltam meg a saját életemben, hogy ha nem tudok megbocsátani, az nekem borzasztóan rossz.
Persze.
Tehát engem hozzáláncol ahhoz a másikhoz, és állandóan ezekkel, hogy kaptunk el az agyam. Tehát nekem elemi érdekem az, önző vagyok, tehát elemi érdekem az, hogy megbocsássak annak a másiknak, különben nyomon túl érzem magam, ahogy a Blik is mondta, addig, amíg ezt le nem tudom tenni, és az elengedésben egy hihetetlen nagy erő van benne. Kell hozzá, nem könnyű dolog az elengedés, de mégis egy nagyon nagy győzelem van benne. És ezért fontos. Én azt tapasztaltam meg a saját életémben, hogy nekem nagyon fontos az, hogy ne őrizgessem a haragomat, ahogy Jézus is mondta. Ne menjen le a haragotalnak, mert minél tovább őrzöd, annál mélyebb és mélyebb sebek lesznek rajtad.
Hát az emberi kapcsolat, persze.
Lehet, hogy nem is tud. Lehet, hogy már 6-szor elfelejtett, 16-szor, nem is emlékszik rá, de neked még mindig nagyon rossz. És a másik aspektus az, hogy ha én úgy nézek a másikra, akkor egy idő után, ha ezt nem tudom elengedni, akkor úgy is fogok rá gondolni, és egy idő után már nem is lesz, még ha jót csinál is, egyszerűen nem tudom észrevenni benne csak a rosszat, mert megváltozik az, ahogy ránézett. És ezt nem akarom megengedni magamnak. Tehát nekem elemi érdekel a megbocsátás.
Igen.
Hát figyelj, az Istennek is azt mondja, hogy annyira önsorsrontó, hogy ne menj el imádkozni, amíg nem rendezted a kapcsolatodat. Ugye azt mondja a Jézus maga, tehát ezt maga Jézus mondja, hogy tedd le az ajándékodat, majd később adod az Istennek, menjél, rendezd le a kapcsolatodat. Azt majd utána fogd meg az ajándékodat, ezt menj be. Ugye Péter is azt mondja, hogy a ti imáitok, hogy meghallgattassék, azért békülj ki a feleségeddel. De nincs értelme. Tehát ameddig a kapcsolataid nem rendeződnek, addig most majdnem azt mondom, hogy az imáid is feleslegesek. Tehát a legnagyobb önsorsrontás, ez pont ez a fajta harag. De ezt meg kell tanulni, ez nem ilyen egyszerű. Ezt jó, hogy mondtátok, lányok, mert a másik hazugság és képmutatás az lenne a na, akkor most mindenki bocsásson meg, és menjünk tovább. Hát, tegyük le a biciklit a vasútállomásnál, és szálljunk fel a vonatra. Az egyszerű, de ez nem. Andrásról mindig a vasút jut eszembe, kész. Ilyen példákat mondok.
Ez a kenet.
A kenet.
És én még nem is vagyok vasút.
És még nem is vagy vasút.
Kicsit olyan ez a megbocsájtás, mint amiről beszéltem pénteken, a szeretetről, hogy az a mennynek a része, az nem egy földi dolog. Szerintem a megbocsájtás is nem egy földi dolog, mert annyira irracionális, meg annyira furcsa az egész működése, a kiindulása, annyira nehéz átélni szívből, hogy ez egy természet fölötti dolog szerintem a megbocsájtás. És úgy van, ahogy Tamás mondja, hogy ez nem egy szó, ez nem egy fél mondat. Uh-huh. A házasságon belül is ezt meg kell tanulni, nem csak a kimondani, hanem az elengedést is, hogy ne az legyen, ami Briggy is mond, hogy az ember együtt él egy másik emberrel, minden rezdüléséről tud, és elkezd is trigulázni. Ismeritek azt a viccet, nem, hogy a sah viszi haza az új feleségét a tevéjén. Ismeritek? Megbotlik a teve, és azt mondja a sah, hogy egy. És akkor mennek tovább, megbotlik a teve, azt mondja kettő, leszáll és leszúrja a tevéjét. És akkor mondja neki a feleség, hogy megőrültél? Egy ilyen remek állatot így leszúrni, és azt mondja a sah, hogy egy. Tehát a házasságban nem lehet is trigulázni és számolni, meg kell tanulni elengedni, meg kell tanulni megbocsájtani. És azért nehéz a házasságban, mert az bánt meg, akit a legjobban szeretsz. És aki a legközelebb van hozzád, és akitől elvárod, hogy ne bántson meg. Viszont ilyen meg nincsen, mert egyszerűen együtt élünk, mindig lesz valami kis izé.
Úgyhogy ezt tanulni.
Mondd csak, Panika.
Én úgy érzem, hogy a megbocsájtás, hogy visszakerüljek hozzá ehhez a témához, a megbocsájtás olyan dolog, hogy a Jóisten minden embernek, mikor beleink lehelt a lelket, jó lelket lehelt belé. Nem mondta, hogy legyél rabló, nem mondta, hogy legyél gonosz, hanem egy jó ember. Olyat, mint ő, jó, mert az Isten jó. Ez az egy szó van belőle. Az, hogy mikor valaki valamit ellenünk tesz, akkor nem az Isten sugallja ne neki, hanem az ördög is annyira tud hízni, és hízik, na jól van, elértem a célomat. Ez se tud megbocsájtani, ez se fogják többet egymást megölelni, szeretettel nem fognak egymásra nézni. Pont a Bimnek mondtam valamelyik nap, meg a Klasztomban, hogy nem tudtok megbocsájtani. Mi az a nagy bűn, amit egy gyülekezetben vagy bárhol van? Fölállok, ott a merag, hogy nem jó beszélsz, gyerekem, álljál már meg egy szóra, meg akarom kérdezni, még van, hogy ige által, hogy van, de nem megfogom magamot. És nem tudom, mi az, hogy nem tudok megbocsájtani a férjemnek, a feleségemnek, hiszen az a másik velem. Azért vitatkoztam egy életen át az erdőbátyátokkal, mert az én másik velem volt. Ő az egyik pólus volt, én a másik. Ez egy normális dolog, csak úgy ki vannak a mai fiatalok vele, hogy hát mindig, persze, hogy vitatkoztok, hát a másik veled.
Mert jó, amit mondasz, Pannika. De ha ezt onnan veszem, hogy a te generációd és a te kultúrád, ahonnan jössz, abba az individuál nem annyira erős, hanem úgy erős, hogy a családban van a központja. De azok a kultúrák és azok a generációk, amik ettől eltérnek, például mostani, hogy én vagyok én, és én nekem magamat kell megvalósítani, és senki más, ott már az önfeladás, az önfeláldozás, mint amiből mondom, a te kultúrád is te jössz, ami ott egy természetes volt.
Nem keresztények.
De nem a kereszténységről beszélek. Én nem a kereszténységről beszélek, hanem kultúráról. Tehát például a roma társadalomban sokkal kevesebb válás volt, most már nem tudom, szerintem most már változott, de régen sokkal kevesebb volt, de főleg a te generációban elenyészővel kevesebb volt, mert az önfeladás, az önfeláldozás, ami egy biblikus keresztény dolog, működött. De ilyen a keleti kultúra is, tehát például egy kínai, egy indiai, egy arab családba ilyen, hogy megvalósítom magamat, ez nem létezett. Ezért nem volt válás se. Sárát már megbeszéltünk, de ezt hagyjuk. De egyébként ugye általában nem volt. Ezt csak provokációként bedobtam. De amit ebből érteni kell, hogy a mai társadalom, és erre az András is utalt, a mai társadalom sugallja ezt. Hogy én vagyok, én az én egóm, én. És ebbe a megbocsátás nem fér bele. Mert akkor gyengébb vagyok, akkor beengedek olyan dolgokat az életembe. Én nem. Ez az enyém. Ebből nem fog megbocsátani. És kész. És ha biblikus vagyok, ugye, akkor idézhetem Jónás szavait. Haragszom, mint halálig. Ezt akkor idéztem az igét. Ugye a lapulevélnél azt mondja, hogy haragszom, mint halálig. Ezt engem tök mindegy, hogy az Isten azt mondja, hogy figyelj, nézd már meg ezeket az emberek, azt se tudják, hogy melyik a jobb kezük meg a bal.
Hát igen.
De valahogy félelemből nem bocsátasz meg. Mert félsz attól, hogy ugyanúgy megbánt megint. Hogy most megbocsátok, és ő ezt annak veszi, hogy akkor ő tehát, és ez mondjuk többször fordul elő, akkor ő úgy veszi, hogy ő neki szabadsága van arra, hogy így belelépkedjen a te lelkedbe. Tehát ő nem veszi ezt ő olyan nemes gesztusnak, vagy hogy mondjam. Most azért megbocsátás azért egy tényleg egy nagy erőt szabadít föl. Csak ezt nem mindenki érzékeny.
Amit amíg a panikára akartam reagálni, de ugyanaz a halmaz, tényleg át kell öleljem azt az embert szeretettel, a fülébe kell duruzsoljak annak az embernek, akinek én megbocsájtok. Hagyjuk már ezt az idillképet. Nem kell beleszeretnem abba az emberbe, akinek én megbocsájtok. El kell engednem az adósságot.
Igen.
És szerintem rossz szó ez az elengedés is, hogy el kell. Mert én ezért mondom, hogy ez természet fölött is, de András, már kíváncsi vagyok erre a válaszod, ebbe az irányba válaszodra, hogy tényleg kell szeretnem? Kell? Nem? Tehát persze, most a szeretetet ne úgy, hogy érzelmileg így át kell karoljam, és rajta kell csüngjek annak az embernek, aki az előbb összefeküdt a feleségemmel?
Nyilván nem. Ez össze van keveredve egy bibliai érték egy ilyen közkeletű tévedéssel. Tehát nekem nem kell, hogy a jó barátom legyen az, akinek megbocsájtok. Csak nem kívánok rosszat neki. Elengedem a tartozását, menjen Isten hírőbe, akkor lássa, amikor a házam hátam közepét, érted? Tehát nem...
Meg azt, hogy nem örülök, ha őt baj éri.
Nem kívánok neki semmi rosszat.
Igen.
Tehát igazából annyi, ha annyit megtesz az ember a szívében, hogy nincs benne bosszú vágy, hanem kiüresíti a szívéből ezt a gonosz kívánást. Erre nagyon sok lehetőség van, az ember egy picit néha szembe jön vele a politika, vagy a mai magyar valóság, utána gyakorolni kell azt, hogy az ember ne kívánjon rosszat, és elengedi. És tudjon úgy élni, hogy örül a kutyáknak az utcában, örül a cicáknak, és nem máson gondolkozik, hogy milyen a magyar valóság. De nem fogom megszeretni azokat az embereket, akik...
Lehet így ezt tesztként tenni, hogy megbocsátok, elengedem, és később baj éri, és azért valahol örülök.
Nyilván az nem megbocsájtás, az bosszúvágy.
Bosszúvágy.
Nem, én elengedem a sztorit, talán már el is felejtettem, később kiderül, hogy valami ugyanabba beleesett, csak mással történt meg, és de viszont abba belebukott, abba rossz dolgok történtek vele.
Hát várjál, Tamás, hogyha az Úr ítélete utoléri, hát most ki vagyok én,
igen.
Hogy ezzel
szemben. Igen, azért meg lehet ideologizálni, igen.
Persze, hát ez nem probléma. Én nem örülök, hogy így jár, de ki foghatja le az Úr kezét?
Ennyi a bosszúállás, én megfizetek. Azt mondja az Úr.
Igen. Van az, amikor azt is elengedett, tehát hogy nem akarsz neki.
Én szerintem ilyenkor kell vigyázni.
Biztos elmondtam már. Én, amikor mielőtt a Viktorra megismerkedtem, volt egy fiú. Ez a fiú elég agresszív volt, és ez ki tetlegességig is fajult, és aztán hál' Istennek megszabadított tőle, és akkor ez a fiú megnősült nagyon rövid időn belül, és És én örültem neki, hogy végre jó van megnősít, tök jó, megszabadultam tőle, én nekem is normális férjem van, meg minden, és mindig örültem, hogy kisgyerekünk született, hogy normálisan élnek, hogy még mindig együtt vannak, 20 éve együtt vannak, hú, de tök jó, és így ennek örültem. És kiderült róla nem régen, hogy olyan dolgot tett, ami hát igen durva ugyancsak, mint amit fiatal korában elkövetett, és ha hiszitek, hanem nem egy az jött föl bennem, és büntetést is kapott, mert házi őrizetben van, vagy mit tudom én. Lényeg az, hogy nem az jött föl bennem, hogy na, végre megérdemelte azért, mert veri a nőket, hanem az jött föl bennem, hogy szegény, szerencsétlen ember, ennek így kellett leélnie az életét, hogy egy ilyen sérült lélekkel él, és milyen rossz neki, hogy nem tud boldog lenni. És az volt bennem, hogy úgy megmenteni az embert, tudod? Hogy úgy ne legyen már ebben a rossz helyzetben, hogy úgy elmondaná neki, hogy de van jó, de van szebb, van a számodra remény. Tehát te nem ez az ember vagy, aki egy ilyen agresszív, brutális állat, hanem te egy ember vagy, akit az Isten szeret. És én bennem ez volt, hogy úgy meg kéne menteni ezt az embert, mert rászorul. Ki nem, tehát ki ha
nem rá.
És én nekem ez akkora megnyugvást adott, hogy én ez iránt, az emberke iránt így tudtam érezni, és kézzétek, hogy a környezet az nem így reagált. Ugye hát az, ha egy nőt megversz, az nem...
Bosszúért kiállt.
Csúnya dolog, így van. És a férfiak is, a nők is egyaránt lincs hangulat volt, és én valahogy úgy megnyugodtam benne, hogy én bennem nincs ez a lincs hangulat. És tudom, minden más felé persze, nyilván én sem vagyok tökéletes, de ez az ember felé meg tudtam bocsátani, és elengedtem, és ilyen érzelem dolgokat hozott fel az Isten, hogy inkább megmenteném, mint hogy megbosszulja. És ez egy tök jó. És ez se tőlem van nyilván, hát az új sérülés okozott, amit nem kellett volna, de mégis begyógyult. És én azt tudom mondani azoknak, akik nem tudnak megbocsátani, sebb van a lelkükön, hogy amikor ez sikerül, és nem magától sikerül, akkor az Isten gondoskodik arról, hogy azt a sebet kitakarítja, ami ugye fáj, mert tudjuk, hogy egy sebet kitakarítunk, az fáj. De be fogja kötözni, és olyan kenőcsel fogja bekenni, hogy még a nyoma se fog ott maradni. És meg fog gyógyulni az embernek a lelke teljesen.
Abszolút.
És így hiszem, hogy ez így van, meg tapasztaltam is.
Nem mondom, ehhez kell az Isten gyógyító ereje, ez kell. De ez az is kell, hogy te odaforduljál, az is kell, hogy te el akard engedni. Most stikában, amíg beszéltünk, kikerestem ezt az Efézus 4.26-ot, hogy a nap ne menjen le a haragotokkal. Azt azért tudjuk, hogy a zsidó nap az napnyugtával kezdődik. Tehát ez sokáig úgy olvassa az ember, hogy amikor vége a napnak, addig haragudjunk. Érted? De gyakorlatilag itt az üzenet része az, hogy gyorsan le kell kezelni ezt a dolgot. Ne hagyd addig, ameddig ez ott van. Ezzel foglalkozni kell. Tehát a rövid üzenet ez. Csak annyi, ez csak egy adalék. Nem tudom, hogy érdekes-e. Csak annyi, hogy a nap ezzel kezdődik. Hogy napnyugta van.
Hát este 6 körül, ugye?
Este 6. De hát ugye a Pál apostol maga is zsidó volt. Igen, maga is zsidó volt, és ezt ugye a nap ne menjen le a haragotokat. Tehát ne ezzel kezdjétek a napot, hogy haragszotok. De mi már úgy olvassuk, hogy ezzel fejezzük be, hogy legalább mielőtt elalszom, jó van, megbocsátok.
Addig van, reggel 8-as
de addig, micsoda, addig kitaposom belőle, amit lehet. És majd én békességgel elalszom.
Megbocsátok.
Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ugye mondja a Zsoltáros 4-4-ben, azt is kikerestem. Igen. Kell vele foglalkozni. Az a lényeg, hogy ne hagyd el, ne engedd el, hogy majd az idő megoldja. Tudod, ezek a szép közhelyek. Megoldja az idő, még szarabbul leszel, meg ahogy a Timike is meséli, még nagyobbá válik ez, és ez az idő nagyon szépen megoldja. Még jó, be is megy középre, és akkor amit az, amivel az András kezdett, hogy vannak azok a bűneink, ez nekem most nagyon jó volt, amit mondtál, nem is tudjuk már. És ott a serleg. Már nem is emlékszünk, hogy mi raktuk bele. És lehet, hogy nem is mi raktuk bele.
Valami nem működik, igen.
De valami nem működik, így van. És valamiért vissza kell menni Józsefhez.
És fáj, és fáj egyébként. Én látom, hogy szenvednek azok az emberek, aki mit tudom én, 20 évesen, 30 évesen megbántódott a tesójára, és 60-70-80 évesen még mindig ugyanazon a dolgon eszi magát, és nem beszél a testvérével, a saját tesójával, mert hogy azon megbánt, és látszik, hogy az hogy fáj neki. Mert hiányzik neki, mert szereti egyébként meg, és hogy mennyire hiányzik az a kapcsolat közülük. És szenved végül is. Ha más, mondjuk nem emlékszik rá, az más, de ez az ember, aki nem bocsát, ez szenved.
Persze, de már nem tudja, hogy mitől szenved, de ő már nem tudja, hogy mitől szenved. Mert már annyira mélyre ment a zsákba az a serleg, hogy már nem is látja. Csak annyit tud, hogy valami nem úgy megy, ahogy kéne. És akkor felhozza egy pszichológus, egy lelkész, egy beszélgetés, egy ima, vagy valami, akkor ott tudatosulhat. Igen. Nem véletlenül, mondjad, Andris.
Hát ez ilyen, szinte már ilyen filmnyelvi közhely, mert annyi filmben van ilyen, tudod, hogy ilyen örök harag gyerekkori sérelmek között, és akkor megkérdezi az új szereplő a filmben, hogy hát, és miért nem bocsájtatok meg egymásnak, és akkor, hát azt nem lehet. És akkor teljesen...
Vagy kiderül, tudod, hogy mind vesztek össze, és kiderül egy bagatell dolgom. Igen. Bal vagy jobb, előre vagy hátra, és... De ezt is az ördög fel tudja használni, hát nem véletlenül van itt, ahogy az Efézus levél, ne hagyjunk helyet az ördögnek, és a diabolót használ, ez a szétdobálót. Tehát itt az ördögöt ne csak annak vegyétek, hogy jön a sátán, és akkor közénk áll, hanem, hanem az a kis a szarkavaró. Bejön, és szépen ott, csak egy picit. De az ördögnek mindig ez a stratégiája. Ott Ádámnál se kellett sok, Évánál se kellett sok. Kicsit nézed már, és picit nézd már a kirakatba bele. Hát, nem? Az összes többi már jön. Ő nagyon ismeri ezt a lelki tényezőt. Jó, kezelni. Ezt kommunikációs iskolába tanítják, eladási stratégiába tanítják. Nem véletlen bemész egy szalomba, vagy bárhova, a kirakat is erről szól. Nézd meg, kezdj el vágyni. Az harag ugyanez. Csak egy picit belekotol. Most és ezekkel foglalkozni. Igen, kell. De ez lejátszódott Józsefbe, lejátszódott a testvéreibe. Át kellett menni mindenkinek ezen. Én szerintem Jézusnak is át kellett menni ezen. Hogy megbocsátok. Csak akkor tudsz megbocsátani, a haragszól. Nem?
Jézusnak nagyon sok szokott.
Igen. És ő is kiesett néha, most a szerepből csúnyát mondok. A béketűrésből. Ugye lejön a, képzeljétek el, tehát nekem az a legszembetűnőbb jelenet is, a Márk evangéliumában van jól megírva. Lejön a hegyről, Mózessel, Illéssel beszél. Jó, már ott is mondtak hülyeségeket a tanítványok, jó, nem baj. Az atya ott van, itt van a fiam, hallgassátok, felhő, fehér ruha, amit a mennyből jön le. És ott van egy srác, és ott nem a gyereken imádkoznak, hanem teologizálnak a tanítványok, és a farizeusok, hogy mit kéne csinálni, hogy kijöjjön ebből az emberből. És akkor mondja Jézus, hogy meddig leszek még veletek. Tehát én ott azt mondom, hogy én szerintem ott inkább visszamegy a hegyre. Adjuk, engedjük át. Megérett a pusztulásra az emberiség.
Még várunk egy kicsit.
És ő tanítványt ki lett adva, hogy ne agyaljál, menj oda, imádkozzál Jézus nevében, vagy kend meg olaj, ezt ennyi. Nem kell neked megfejteni a betegséget. És ott leállnak a farizeusokkal veszekedni. Hát ez a kereszténységnek is az egyik tragédiája, amikor tudod, megideologizáljuk, hogy miért nem csinálunk valamit. Na de Jézus, mondja, András, arra kíváncsi vagyok.
Nem. Hát én csak azon gondolkoztam, hogy az Úrnak biztos, hogy sok, hogy mondjam, sok sebe, sok sérülése lett érzelmileg a szolgálata alatt, mert azért a saját tanítványjal, Péterrel, és hát amikor ugye Péter mondja, hogy ne legyen ez veled, Uram, és azt mondja, hogy a sátán beszél belőled gyakorlatilag, az nem csak egy szellemi felismerés Jézus részéről, az szerintem egy érzelmi sérelem is, hogy az, aki hozzád legközelebb van, ő se érti meg az egész munkádat, meg a legnagyobb csodák után közlik, hogy éhesek vagyunk, adjál lenni, és hát most vendégeltünk meg 5000 embert együtt, kivitétek körbe a tálakat, és azt mondjátok a hajóba, hogy
nem hoztunk kenyeret, nem hoztunk kenyeret.
Ez érted, mint amikor a gyerekednek éveken keresztül magyarázod, hogy mit kell csinálni, és 5000-szer is ugyanazt a bénaságot megcsinálja. Biztos kiakadt az úr többször.
Hát igen, mert ugye ki haragudott a templomtéren, többször megtörtént ez a korbácsos történet. Tehát nem egyszer, később is visszament, megint szétverte ott a árusítófa. Bele van kódolva az emberek, hogy a hitből üzletet csináljunk. Tehát, és Jézus megmutatta a véleményét a hitből való üzletelésre.
Meg gondolj bele abba érzelmileg, hogy ő beszél a népnek a tanítóival, akinek az ő oldalán kellene álljanak.
Igen.
Ja.
És ő nekik, neked kéne segíteni, hogy elvidd az üzenetet a néphez. És folyamatosan azt mondják, hogy te egy senki vagy, egy zabi gyerek, aki hamis messiás vagy, és a jó cselekedeteidre azt mondják, a Belzebub által van, stb. Stb. És tényleg nem azt csinálta, hogy összehajtotta a köpenyét, és azt mondta az úrnak, hogy akkor most vigyél föl innen, mert ezeknek semmit. Ezeknek semmit. Ránézett, érted, a vámszedőre, ránézett a öt fillért bedobó asszonyra, és azt mondta, hogy hát farizeusokért nem annyira, de ezekért az emberekért igen. De biztos, hogy érzett, neki sokszor meg kellett bocsájtani, nem lehet, hogy járt a hegyre imádkozni állandóan.
Na, rosszabb vagy, mint én. Akkor nem olyan mint, Jézus, mint aminek az amerikai mosolygós Jézus filmek, hogy állandóan by Gunnar 32 foggal vigyorgott a nagy vak világba, és mindenre örült.
Szerintem el kell menni Jeruzsálembe, be kell menni a zsidó vásár negyedbe, menj ott az utcán, néz ki egy 1,60-1,65 magas, horgasorrú, barna bőrű ember, olyan lehetett
Jézus, igen.
Aki ott alakuszik után, vagy beszél valamit. Én te kizártnak tartom, hogy szőke germán típus legyen.
190 centivel, igen.
Végszemű.
És jó beszél.
Eddig a Jézus ábrázolások közül, amit mondta volt, ez ebbe a csúzen, vagy nem tudom, hogy ejtik az a sorozatba. Az olyan, amit közelebb
van. Az igazság, hogy nem baj az, hogy voltak ehhez. Nem baj az, hogy voltak ezek a filmek, hiszen ha rájövünk arra, amikor legelőször megkérdeztem gyerekkoromban, hogy miért vannak ezek a festmények, mondta apám, gyerekem, nem tudtak, fiam, az emberek olvasni, és valahogy el kellett nekünk magyarázni azt, hogy ki is volt Jézus. Tehát aztán behozott egy festő, egy prostit, vagy bárki, az Isten is egy koldustól van megfestve, amit a nagy festők megfestettek, de valahogy el kellett magyarázni. De ezek a filmek nagyon jó, mert vannak sok ember, aki most látja, és megint klasszikve rá. Nem a színészre, aki már a színészre vagy a szinkron hangjára, az butember, hanem a tetteire és a cselekedeteire.
Hát,
ahogy a filmet.
Én szerintem ezek a legnagyobb tévedések a Jézus ábrázolás bármiben. Mert Isten azt mondja, várjál, hát Jézus pont ezért jött, hogy azt mondja, figyelj, engem ne ismerjetek meg test szerint. Engem az Úr majd kijelent benned. Megismered ezt a Jézust, valahogy be fog ragadni. És beragad, és mindenkibe beleragad. Persze, népszerűsítve, abból a szempontból igazad van, hogy legalább hallott Jézusról. De hogy nem a megváltóként ismeri fel, nem az igazi Krisztusként, amely az ő személyes megváltója. Arra jó, hogy legyen egy fogalmam a Jézusról, arra a Biblia is jó, hogy legyen egy fogalmam Jézusról, de a Bibliából nem tudsz megtérni. Csak a szellemből.
Akik nem olvastak, vagy inkább néztek egy filmet, és véletlenül bejött nekik, hát mi van abban, nincs abban semmi rossz. Hát inkább azt nézem, mint egy szexfilmet, Hát százszor se jó. Egy fiatal 19-20 éves lány nézze meg azt, vagy fiú, hogy hogy is élt a Jézus, mit tett, milyen voltak, és azok általában igeiek, amiket kimondanak. Nincs abban semmi rossz. Az már, amit egyszer az egyik mondott, hogy szólt neki a Jézus, és kérdeztem, hogy mondom, kinek a hangján szólt, mondom. Na, Sinkovics Imrének, az a, igen, na mondom, gyerekem, most mondom. Most értitek, hogy mi
a... De magadnak mondasz ellent. Hát pont magadnak mondasz ellent.
Tamás, arra jó lehet, Tamás, hogy egy ember, aki soha nem hallott erről, mert a családjában nem volt szó soha az Úrról. Ugye az valamikor találkozzon legalább a gondolatokkal, tudod, ami a Bibliában van, arra jó lehet. Soha nem fog eljutni az üdvösségre, de a kíváncsiságát föl lehet kelteni.
De persze, jó, ilyen alapon megnézhet egy buddhista filmet, ott is jó gondolatok vannak. Erkölcsösség.
Hát, ez a propaganda, de hát te is mondtad,
ugyanaz hogy a propaganda.
Ez a valós emberi érzékeny pontokra épít, és hát így a film is tud arra építeni.
Vagy... Én csak azt állítom, nem, az, hogy van-e pozitív hatása, azt ne, abban nem vitatkozom. Aha. De az igazi Jézust, azt nem tudod megismerni, se így, se úgy. Tehát informálisan nem tudod. Azt ki kell, hogy jelentse a Szentlélek benned. De erre a propaganda részére, a lelki tényezőre, meg az erkölcsiségre, meg arra gondolat, kimondott, a gondolat így arra teljesen jó, hogy odaforduljál ehhez az Istenhez, akit így ábrázolnak, hogy mégiscsak egy jó Isten. Én nem láttam még olyan Krisztus ábrázolást, amit számomra igei lenne, de még véletlenül de sem.
Mi az oka? Mindegyikünk máshogy látja az Urat.
Így van.
Mindegyikünk máshogy látja az Urat. Én nem tudom ezt, hogy tesz majd igazságot a mennyben, de érted, mindegyikünk máshogy. Neked jobban hasonlít mondjuk a Messire vagy a Ronaldóra. Nekem jobban hasonlít másra.
Nem ilyen. De mondom, tehát most ha belegondolok a különböző Jézus ábrázolásba, mindegyik bugyuta. Mindegyik lekicsinyíti, mindig egyforma, mint ahogy most te mondtad, hogy mindenkinek más a Jézus, a rendezőnek is más Jézus.
Persze,
a rendező képét formálja meg az a film éppen, mondjuk például most beszéljünk a Zeffirelli féle Jézusról, a mosolygós 32 vagy 64 fogú Jézusról, amivel utána az abcselt is megcsinálták, vagy pedig beszéljünk a Mel Gibsonos Jézusról. De mindenki egy másik Jézust vetít elénk. De miért ne? De figyelj, Zeffirelli Jézusban mi volt az egyik fontos tényező? Hogy Jézus dilemmázott. És nekem az tetszett például. Krisztus utolsó megkísértése, be volt tiltva, ugye, keresztény körökbe. Dilemmázott a megbízatásán. Most én nem a Máriával való viszonya, meg ilyen, tehát ez nyilván hülyeség. De a dilemmán miért ne lett volna dilemma? Az ördög miért ne támadta volna meg a hitét? Semmi más nem támadott meg, folyamatosan az Isten fiúságát támadta. Egész életébe. Isten fia vagy, gyere le a keresztre. Ugye így végződött. Első mi volt, ha Isten fia vagy, akkor csinálja kőből kenyeret. Én már csinálnék a kőből kenyeret így, 38. nap után. Bármikor. Már most ebből a pohárból is csinálnék már kenyeret. Ma azzal álmodtam, hogy kolbászos kenyér megkenve vajjal. Hí, mi lesz itt? De csak ez egy álom volt. Hát péntek. Az a baj, mert mennem kell egy továbbképzésre, meg ott lesz egy üzleti vacsora, tehát ott kénytelen leszek enni, de hát péntek a 40. Tehát az lenne a cél.
Ebben igazad van 100%-osan, hogy mindenkinek másképp jön le. Én ezeket mind csak színészeknek, és jó, hogy mondjam, a festmények is én nekem, vagy ott van a Bachnak a művei, hát azok gyönyörűek, mert én azt szerint állok a dologhoz is.
Hát de én nem tudom, hogy valaki a Hendül messiásra megtérte volna, hát mindegy. Brigi, szóljatok hozzá, nektek ad egy pluszt.
Valaki összekeveri a...
Ad egy pluszt, ezek a filmek, téged megerősít, eltántorít.
A passió az megerősített, az rendesen hazavágott egy 3 napra, hogy Atya, Úr, Isten, hogy Jézus komolyan ezt mind megtette, értem? Tehát ez totál kész. Az nekem az a ahogy ott megfogták azt a lényegét, amiért meghalt, ahogy meghalt, hát az kész, az nekem az teljesen. Ez a film sorozatban az fog meg, nem az arc, nem a testalkat, meg semmi, hanem a megnyilvánulások, ahogyan az emberekhez viszonyul. Tehát ezek a kapcsolatok, nekem fontosak ugye a kapcsolatok, és én abban mérem le ezt a dolgot. És ez a mosolygós Jézus, akiről te beszélsz, ott is a kapcsolat, hogy ő hogy nézett arra az emberre, hogyan reagált az emberek reakcióira, hogyan viszonyult ahhoz az emberhez, akihez én goromba lennék, ő milyen kedves tudott lenni. Vagy akit lenéznek, megaláznak, a földbe tipornak, mint mondjuk a Mária Magdaléna, vagy az a hölgy, aki prosti volt és megkent a lábát, hogy ő hogy tudott vele bánni, hogy fölemelje. Tehát ezek fognak meg inkább. Nem a tényi attrakció, meg a, hogy a Mel Gibson, hogy képzelje el a hülyébb dolgokat, mert szerintem voltak benne hülye dolgok, de a lényeg az, hogy engem az ott annyira közel vitt az Istennek ehhez a megbocsátásához, amit megtett értünk Jézus, meg az Jézusnak a személyiségéhez, hogy kész. A Viskó például, a Viskó című filmet is megnéztem, meg elolvastam a könyvet. Amikor ott a Jézussal való kapcsolatában ez a fiatalember, amikor beszélgetnek egymással, engem az is közelebb vitt az Istenhez, tehát segít. Nem kell, hogy te ezt teljesen átvedd, és akkor úgy képzeld el, hogy a Franco Zeffirelli egy ilyen szőkehajú, kékszemű olasz gyerek a Jézus.
Hanem hát a barna volt hosszú hajú, mindegy, igen, jó, mindegy.
Lényeg az, de láttam kékszemű szőkehajút is. A lényeg az, hogy ahogyan viszonyul az emberekhez, és hogyha ezt jó meg tudta fogni az a színész, és át tudja adni, szerintem az épi. De az ember nem menjen át abba tényleg, hogy
biztos, csak ez van. Hogy csak ez van. Timike?
Hogy legyen vágvanyjá, ahogy ez a festmény, ahogy elmondta a Panika. Ha nekem azt mondták volna kiskoromban, hogy azért festették le, mert nem tudnak olvasni, és így tudja ábrázolni, hogy a Jézus, az atyát, a Máriát, a mit tudom én, kicsorákat, történeteket mesélek, akkor lehet, hogy bementem volna a templomba. De mivel nekem ez nem ez jött le belőle, nekem ez nem szimpatikus. És máshogy magyarázták. És én azt mondom, hogy ne legyen bármilyen, ne legyen az, hogy most őt fogom imádni, így képzelem el Jézus, hogy most barna szemű, meg mit tudom én, ilyen magas, olyan magas. És Jézus is azt mondja, ne test szerint, hanem a cselekedetei, a gondolatai, az, amiket véghez vitt a földön.
Még egyszer kérdezzük meg Timit, mert olyan csöndben van már, és ilyenkor szokta bedobni a kavicsot.
De neked mit okoznak ezek a filmek, Timi? A Jézus ábrázolás, nem filmbe, könyvbe, bármibe.
Tényleg nem a külső a lényeg ebben az egészben, hogy hogy néz ki, de hogy a szeretet átjött az egész filmen, ahogy ahogy is mondta, hogy viszonyult az emberekhez, a szeretet, az mindenképpen meghatározó. Én megmondom őszintén, én a passziót nem tudtam végignézni.
Azért meg galamblelkű vagy. Galamblelkű.
De ettől függetlenül, hogy nem tudtam végignézni, azt a célját nyilván elérte, hogy átgondolzom azt, hogy ez mibe került Jézusnak. Tehát ez a része, ez elért hozzám. De azt a brutalitás, mint benne volt, én azt nem
értem. De nem is az a lényeg, hanem az üzenet, amit a film üzen.
Ez azért mondom, hogy maga az üzenet az azért átjött, hogy Jézusnak ez nagyon sokba került, hogy itt legyünk, és hozzátartozunk, és beszélgessünk róla. Vagy tényleg a cselekedetek, hogy az a szeretet, ahogy viszonyult az emberekhez, az is átjön. És nem számít, hogy most szőke barna, vagy vörös, vagy fehér a bőre, vagy barna. Nem ez a fontos. Hanem tényleg ezek, amik megragadják az embert, a cselekedetet, nem a külső.
Na milyen érdekes, nem? Hogy egyrészt egy sikerült egy egész estét egy darab versről végigbeszélni.
Ugye, hogy lehet? Ugye, hogy lehet?
Másrészt pedig, hogy ugye a megbocsájtásról beszéltünk, és mindig az urnán kötünk ki. Akárhogy is csűrjük, csavarjuk, ahogy a Tamás mondta, a megbocsájtás az egy természet fölötti ajándék, akkor az igaz és úgy működik jól. És én szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen ügyesen másfél órát elbeszéltük egyik vers kapcsán. Ez is az úrnak a jó munkája, hogy terelgeti a gondolatainkat, a beszédünket, és azért fölemeltük az urat itt egymás szavaiban, életében, bizonyságában. És én megköszönöm nektek ezt a mai estét, és akkor egy hét múlva találkozunk ugyanitt. Jó pihenést kívánok mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!